A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Köszöntök mindenkit, ez itt a Vágatlan Verzió eheti epizódja, a témánk továbbra is a család, a szexualitás és a párkapcsolat. Köszöntöm a műsorvezető társaimat, akikkel erről beszélni fogunk. Ákos!
Sziasztok!
Ádám!
Sziasztok!
Illetve vendégünk ismét a drága Csoki.
Sziasztok!
A család kerül most terítékre, ezért is tettem első helyre az előző felsorolásban, hiszen most a Stepmom, azaz az Édesek és Mosták című filmről fogunk beszélni. A történet szerint Luke Harrison, akit a zseniális Ed Harris játszik, és a Susan Sarandon által megszemélyesített Jackie Harrison együtt voltak párkapcsolatban, házasságban, két gyerekük is született, azonban elváltak egymástól. Ed Harrisnek új nője lett Julia Roberts lenyűgöző személyében Isabel Kelly, csatlakozott a családhoz, és hát igazából az egész egy szituációt jár körbe, hogy milyen is az, amikor egy mozaik család helyzetbe kerülnek a gyerekek, Anna és Ben, akit elkezd nevelni Isabel, mint most anyjuk, és ugyanakkor Jackie nem tudja őket teljes módon elengedni, és igazából ő is szeretne involválódni ebben az egész háztartásban, meg család témában, és egyáltalán a gyerekek nevelésében. És a konfliktus igazából ebből keletkezik a két nő között, ugyanis megalakul egy ilyen, hát nem is kifejezetten, de mégis a versengés, egy ilyen rivalizálás a gyerekekért. És igazából én az lenne az első kérdésem, hogy ha már úgyis egy mozaik családos filmről beszélünk, hogy mit gondoltok erről a családmodellről, illetve mit gondoltok úgy unblock a családokról itt a családok évében?
Szóval én azt gondolom, hogy az egész család, mint intézmény, nagyon komoly átalakuláson megy át éppen. Én azt hiszem, hogy még most 2018-ban is abszolút a klasszikus, intakt családot tartják az emberek a legoptimálisabbnak, és hogyha ilyen pszichológiai vizsgálatokat nézzünk, akkor így az szokott általában kijönni, hogy ott tényleg egy picivel jobbak az eredmények, mint más család formákban. Az is biztos, hogy nagyon sok a válás, tehát hogy ezzel sem lepünk meg senkit, illetve hogy az elvált feleknek, hogyha jól tudom, a 75%-a újra szokott házasodni, tehát a mozaik család is egy abszolút bejáratott módszer. Én azt gondolom, hogy nagyon sok nehézséggel jár, ami elsősorban a válásból fakad, és különösen, hogyha jól tudom, akkor a válás utáni egy év az, ami ilyen nagyon kritikus, és nagyon sok stresszel jár a gyerekre, majd ide fogok tudni linkelni egy kutatást ezzel kapcsolatban, nagyon sok emocionális, viselkedésbeli probléma, és az iskolai teljesítmény is romlik, viszont a második év után egyébként jelentős a javulás, szóval ezt sem gondolom, hogy ez egy ilyen elátkozott formula lenne, viszont az biztos, hogy nagyon megterhelő maga a világképben történő változás a gyerek számára.
Ami az én véleményem erről ezzel kapcsolatban, az leginkább az, hogy egy életre szóló közös szerződés két fel között, az egy nagyon szép dolog, hogyha ez meg tud történni. Ha nem tud megtörténni, és hogyha valami zavar keletkezik a párkapcsolatban, a házasságban, és ez egy erős stresszfaktorrá válik, és a gyerek életére erősen kihat, akkor én úgy gondolom, hogy a két fél együttélése az így hirtelen megkérdőjeleződik. A gyerekkel ugye belép egy ilyen kollektív érdek a családban, hirtelen nem a te jól léted lesz az elsődleges, hanem a gyereké, ugye a te utódodé, akit nevelsz, illetve az egész család érdekei kerülnek előtérben, és azt kell mérlegelni, hogy mikor teszed a legjobbat. És ez egyáltalán nem biztos, hogy az, amikor egy életen keresztül együtt maradtak és együtt szenvedtek, és egyáltalán nem biztos, hogy az, amikor az első stresszorra kilépsz a párkapcsolatodból. Úgyhogy ez megint csak oda tudok visszajutni, hogy ez egy komoly munka, a párkapcsolat, a komoly munkát meg kell tenni, és hogyha ezek után sem tudsz kilépni egy rosszul működő, vagy nem kerül ki a rossz paszból a párkapcsolatod, akkor utána meg kell tudni tenni ezt a lépést a gyermekeid érdekében. Ez egy mérlegelés és egy nagyon komoly döntés. Ezen kívül úgy gondolom, hogy igen, a gyerekekre hatalmas stressz, maga a változás, de bármilyen változás. Tehát, hogy egy másik országba költöznek, az is egy hatalmas stresszel, és valószínűleg az első egy évben akkor is kemény viselkedés és semmi emóciós stressz hárul a gyerekekre, viszont ebből ki tudnak jól is kerülni akkor, hogyha a szülők megfelelő módon kezelik ezt a változást. Ami ebben a filmben gyönyörű, hogy én itt láttam először igazán nagy személyiségfejlődést a kollektív érdek miatt, a párkapcsolat érdeke miatt, a gyerekek miatt, más emberek miatt. És hogy ez a kollektív érdek az, ami szerintem ebben a filmben így központi elemmé válik, és szerintem a családban a kollektív érdek az, ami fontos, ami megteremtődik, amikor párkapcsolatba kerülsz. Különben nem te vagy a fontos, hanem együtt vagytok fontosak.
Hát igen. Egyrészt akkor reagálni akarok a kollektív érdekre, de viszont előtte elmondanám, hogy a család szerintem micsoda vagy, hogy mi a vélekedésem róla. Ugye nehéz ez a probléma abban a szempontból, hogy mit definiálunk már magának családnak, hiszen egy nő egy gyerekkel család, egy férfi egy gyerekkel család, vagy egy nő egy férfi család, vagy egy nő egy férfi egy gyerekkel család, vagy mi pontosan ennek a pontos kerete, nem tudnánk megfogalmazni. Valószínűleg társadalmilag elfogadott családfogalom az ugye egy férfi, egy nő, meg legalább egy gyerek. Tehát szerintem ebből a helyzetből indulunk ki. És hogy ezeknek a felbontása most így a 21. század folyamán elképesztően fura helyzeteket tud kihozni, abból a szempontból is, hogyha valaki ugye már leválik, új kapcsolatot és új bizalmat épít ki egy új anyukával idézőjelbe, tehát egy mostohanyával, akkor mi a helyzet, hogyha róla is leválik az adott fél, tehát mert hogy az a kapcsolat is megszakad, és egy harmadik stepmom lép, tehát egy mostohanya lép be a szerepbe, akkor ebben a helyzetben erre hogy tudunk reagálni, vagy itt a kötődések hogy alakulnak? Szerintem ez egy nagyon érdekes és nagyon komplex kérdés, és szerintem ezekre nem is lehet igazán jó válaszokat adni. A másik az, hogy a kollektív érdek mennyire játszik szerepet ebben a filmben. Igazából nekem itt van egy problémám ezzel a filmmel. Nem tudom, mennyire spoileres az, hogyha elmondom, hogy mi történik a filmben. Nem, azt szerintetek sem.
Menjen, szerintem. Jó.
Tehát ebben a filmben van egy... úgyis ki lesz vágva. Ez a filmmel kapcsolatban van egy problémám, mert a kollektív szemléletet illetően, mégpedig az, hogy itt ugye a volt feleség, hogy is hívják?
Jackie
rákos lesz, és ez teljesen megváltoztatja a folyamatokat. Tehát ettől a szempont, ebből a nézőpontból képes már csak vizsgálni a helyzetet, és így már értelmet nyer a kollektív nézet. Előtte ment a cica harca az új anyukával idézőjelbe, hiszen ő magának akarta a gyereket, ő meddig nagyobb szerepet szeretett volna a család életében, és azt gondolom, hogy ez a konfliktus helyzet, ez nem oldódott volna fel, hogyha Jackie nem lesz rákos.
Akkor én is elmondom az én viszonyulásomat először, és erre is akarok reagálni, szóval én is két blokkban intézem a szólást. Az egyik dolog az, hogy én abszolút kitartok a hagyományos családmodell mellett. Én úgy gondolom, és gondolom ez abból is fakad, hogy milyen mintákat kaptam gyerekkoromtól fogva, hogy szerintem létezhet, fenn lehet tartani egy hosszú távú kapcsolatot gyerek után is, gyerekkel, és hogy lehet menedzselni ezt a fajta kötődést, kapcsolódást, és hogy van egy ilyen szöveg a filmben, amikor azt mondja az Ed Harris, hogy pont az új a leendő feleségének, amikor tudjátok, egy ilyen kötélen adja oda neki a gyűrűt, hogy hát a szerelem is olyan, mint egy kötél, és hogy igazából addig lehet húzni, ameddig nagyon vékony, de hogy ne húzz tovább, de hogy mindig azért meg kell találni az egyensúlyt, és hogy olyan dolgokat mond, amik tök szépek, de hát basszus, a második embernek mondod már ezt valószínűleg.
Úgy, hogy azért lehivatkozza, mert mondta, hogy hát egyszer már hagytam, ja, hogy elszakadjon az a fonál.
De hát akkor, illetve ez az egész, hogy van ez? Tehát, hogy szerintem ott így, erre nincs egy ilyen reflexió, hogy így basszus. És el is mondja az új feleségnek, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor rosszabbak az idők, de hogy ki kell tartanunk egymás mellett. És a másikkal miért nem tudtál akkor kitartani?
Igen, azért itt én nézegettem ezzel kapcsolatban tanulmányokat, és volt egy ilyen, hogy mik a válásnak a potenciális okai, és itt felsoroltak ilyeneket, hogy a stigmatizáltság csökken, a vallásos meggyőződés aszerint, hogy a vállás rossz, az is csökken, különböző etikai, morális háttérrel rendelkezik a két fél, sok a stressz, gazdasági nehézségek, stb. És felsorolják például azt is, hogy valaki mondjuk túl korán házasodik, ez is általában egy ilyen potenciális ok szokott lenni. Szóval szerintem egy vállás sok helyzetre visszavezethető, és én el tudom képzelni azt, bár én is az intakt család modellben hiszek, hogy így megtörténik egy válás, és hogy oda már nem tud, vagy nem akar valaki visszamenni, viszont megtörtént a személyiségfejlődés, és megpróbálja még egyszer, és hogy próbálhassa meg még egyszer, és szerintem ez azért fontos egyébként, mert ebben a tanulmányban, amit fogunk linkelni, van nagyon sok szó a mozaik családokról, és arról, hogy hogy bár egyébként az eredmények sok esetben megegyeznek az intakt család eredményeivel, tehát hogy nincs minőségi, tehát hogy eredménybeli különbség gyerekek és szülők emocionális helyzetek között, mégis nagyon sok előítélet és stigmatizáltság van ezzel kapcsolatban, és a cikk kitér arra, hogy úgy vélik, hogy maga a stigma is negatív hatást vált ki. És hogy ez egyébként nagyon sok családmodellnél így van, hogy hát oké, jó ez a családmodell, de hogy mit fognak mondani majd az iskolában a többi szülő, mit fog mondani a többi gyerek, neked már nincs is apukád, neked már két apukád van, vagy hasonló helyzetek, ugye nevelőapákra gondolok itt, és hogy fontos az, hogy attól, hogy mondjuk kitartunk egy családmodell mellett, akár az intakt, akár a mozaik, akármilyen családmodell mellett, ne stigmatizáljuk a többit, mert azzal igazából a gyerekekkel szúrunk ki, mert hogy az ott felgyülemlett stressz általában mindig a gyerekekre vezetődik vissza.
És akkor... Jó, akkor még maradjunk ennél a témára, mert még reagáltam a kollektívra, de még maradjunk akkor ennél a témára, és még egy dolgot beszeretnék dobni, hogy van ez az egyik megoldás ennek, az a mozaik család elképzelés. És hogy ugyanakkor... Van egy másik elképzelés, és én is fogok linkelni nektek egy tanulmányt, ezt szintén egy közgazdász írta, és hogy a közgazdasági szempontból vizsgálta meg a poligámia legalizálását, vagy a poligámia, nem tudom, nem legális.
Nem.
Akkor jól mondom, hogy a legalizálásának a gazdasági hatásait. És hogy egy gazdasági modell alapján, amit ő dolgozott ki, azt tudta kimutatni matematikailag, nyilván, persze ebben nincsenek csomó pszichológiai faktor, nincs beleszámítva, mert ez közgazdaság. De hogy azt lehetett kimutatni, hogy a poligámia bevezetése maga, az növelte a házasságok, vagy hogy is volt, hogy a házasságbeli profit számát. És ezt abban lehet például kimutatni, hogyha mondjuk úgy számoljuk, hogy van egy ember, aki mondjuk elvárná, hogy ő legyen az egyetlen személy a másik ember életében, és mondjuk ez általában olyanokra jellemző, akik minél feljebb állnak a hierarchiában, hiszen itt ez egy gazdasági modell, itt ugye hierarchizálva van valamennyire a javak, tehát hogy a nők és a férfiak is javaknak számítanak, és minél jobb egy nő ez szerint, akkor annál jobban kívánja azt, hogy ő egyetlen legyen az ő férjének, és aki végül férjével választja, az nem az lesz, aki a domináns és a tetején van, mert hogy ő pedig inkább megelégszik két olyannal, akinek az is jó lesz, hogyha poligám a kapcsolat. Uh-huh. És egy olyan férfihez fog menni, aki viszont bármit megadna azért, hogy ez a nő vele legyen. És hogy így valahogy ez így ekvalizálja. Nyilván ez egy gazdasági modell, semmi pszichológia
nincs benne. Én nem nagyon szeretem ezeket a gazdasági számogatásokat, megmondom őszintén, én mindig szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban.
Ez persze, én is, csak hogy mondom,
mert,
hogy ez
nagyon fontos, hogy ez a bejósló tényező, a szerelemnek a bejósló tényezőiről tudjuk, hogy azért oké, hogy a hasonló a hasonlóval, és pont ezért én nagyon csodálkoznék, hogyha a poligámia bevezetésekor a nagyon gazdag, kompetens férfiak elkezdenek kevésbé gazdag, kevésbé kompetens, de több nőt feleségül venni.
Nem tudom.
Azért én itt több faktort is látok ebben a rendszerben, ami itt ezt felboríthatja pici.
Biztosan, mármint, hogy mondom, itt ez egy gazdasági érzés, ebben nincsenek pszichológiai faktorok belevéve, de hogy az érdekes kérdés inkább az, hogy mondjuk, ha van egy ilyen családhelyzet, ahol mondjuk megtörtént az elválás, az anyuka viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a gyerekekkel tudjon maradni, és hogy nevelje, és neki fontos lenne egy háztartásban maradna, akkor melyik a jobb megoldás? A mozaik család, ahol kiszorul az anya, és mondjuk cserélgetik a gyerekeket a háztartások, vagy pedig az, hogyha így azt mondja, hogy jó, maradjon meg a mi kapcsolatunk, nem fogunk szexelni, de én veszek egy másik feleségül veszek egy másik nőt, és vele fogok szexelni, veled pedig itt van ez a családmenet.
De szerintem ezt ilyen izén, tehát így leválasztani, akkor most éljünk együtt, de akkor ott van az a másik nő.
Hát ez a poligámia lényeg.
Igen, de hogy egyszerűen...
Az is fontos, hogy milyen minőségű kapcsolat van az emberek között. Tehát attól, hogy mondjuk így nem szexelek veled, nem biztos, hogy el akarok válni, vagy hogy szóval arra gondolok, hogy lehet, hogy nem azért akarok elválni, mert nem szexelek veled, hanem mert, hát nem tudom, elakadtunk, vagy egyszerűen utálnak,
jó,
vagy ilyesmi.
Persze, és nyilván ezt csak mondtam, hogy valószínűleg ez most csak egy ilyen heurisztika, hogyha Eteris valószínűleg a fiatalabb nővel akar többször együtt lenni, ettől is független az egész, tehát hogy akkor nem tudom, több intim együttlét lesz a másik nővel, de hogy azon ő is ott marad a háztartásban, mint egy gondozója a gyermeknek.
Akik szeretnék ezt csinálni, azok egyenek mormonnak, azok ezt tolják. Tehát hogy igazából ott de van lehetőség erre, jó, nyilván nem jogi szabályok vagy szerkezetek között, hanem ott annak a vallásnak az adott dogmatikái határozzák ezt meg. Tehát ők ebben a megfontolásban szervezik le a mindennapjaikat, és ez nekik, ha ez nekik jó, akkor jó. De igazából nekem az a legnagyobb probléma a mozaik családdal, vagy egyáltalán ezzel az ilyen, hát a válás utáni következményekkel, hogy van egy ilyen nagyon erős szorongásom azzal kapcsolatban, hogy az életben én olyan helyzetbe fogok egyszer kerülni, hogy hétvégi apuka leszek.
És hogy nekem ez az egyik legnagyobb félelmem.
Ennél szörnyűbbet el nem tudok képzelni, amikor hétvégére megkaphatod a gyerekeket, és akkor két nap alatt bizonyítanod kell, hogy én is érek valamit, nem csak az anyátok, és hogy igazából ebből nagyon rossz helyzetek is ki tudnak jönni, mert ilyenkor az adott fél mindent a gyerekek elé borít, hogy akkor most megyünk a moziba, megyünk gokártozni, megkapod a fütyülő, indexelő tűzoltóautót, mountain bike-ot az Oceanból, és hogy igazából az van, hogy mind a két szülő elkezdi túlkompenzálni egymást, és akkor megy az ilyen adok-kapok, és a gyerekeknek az lesz az élménye, hogy nem kell semmit megtenniük, semmit megdolgozniuk, vagy hanem alanyi jogon jár a minden.
Ami nagyon fontos, hogy a rossz szülőség és az elválás, azért ezek nem feltétlenül kell, hogy együtt járjanak. Szóval, hogyha te hülyeséget csinálsz a gyerekeiddel, vagy a gyerekeid nevelésében, az a te egyéni problémád, és ennek nincs túl sok köze ahhoz, hogy elváltál. A hétvégi apukaság is egy olyan dolog, ami szinte csak rajtad múlik. Szóval, hogy a törvény az nagyon gyakran tud téged is védeni abban, hogy neked is van láthatásod, ha nem csinálsz semmi rosszat, akkor igenis láthatod a gyerekeidet.
Semmi rosszat?
Hát, hogyha nem veszélyezteted a gyerekeidnek
Én most itt közbeszúrnék egy dolgot, és el fogok küldeni egy linket majd a YouTube-ban, tényleg nézzétek meg. Család elhelyezé, vagy hát ugye házasság felbontása után a gyerek elhelyezésről szóló per. Igazából a magyar családjogi szabályozás nagyon erősen védi a nőt, és sokkal kevésbé védi a férfiakat. És igazából a nő, hogyha talál valamilyen indokot, akár hamis indokot is, több évre, 3 évre úgy ellehetetlenítheti az apát a gyerekek látásától, hogy az valami döbbenetes. És vannak olyanok, akik utána 3-4 év után bebizonyosodik, hogy semmi alapja nem volt annak, hogy a férfi zaklatta a gyerekeket, vagy csúnyán bánt volna velük, és utána visszakapja a láthatást, de azt a 4 évet már senki nem fogja visszaadni nekik. Úgyhogy nagyon-nagyon csúnya dolgok vannak visszaélés terén.
Ezzel teljesen egyetértek.
Úgyhogy azért mondom, hogy a szabályozás az arra nem.
Bocsánat, hogy megengedszek, én mondom ezeket. Okay. Ami nagyon fontos, hogy a női és a férfi jogoknak egyenlőknek kell lennie. Én ebben olyan mélyen hiszek, szerintem ez a feminizmusnak az alapja, és ez a férfiakat is védi. A férfiakat is védenie kell. Egy férfinek nem lehet kevesebb joga a szülőségre, nem lehet kevesebb joga a gyerekeinek a gondozására, mint a nőnek, szerintem. Ez az én egyéni preferenciám, és nem értek egyet a magyar joggal.
Abszolút ebben, amúgy, tehát egyetértünk, csak azt mondtam, hogy a jelenlegi szabályozás, az szerintem a családjog terén legalábbis sokkal erősebb bástyákat állít a nő mellé, mint mondjuk a férfiak mellé. Vannak nagyon kedvenc filmeim közé tartozik a Kramer kontra Kramer, uh-huh. ami szerintem ennek az árnyoldalát mutatja be, hogy mennyire túl tud védeni egyik oldalról a szabályozás. Én a családjogi szabályozást azt gondolom, hogy sokkal egyenlőségpártivá kéne tenni, de szerintem nagyon lehet, hogy elkanyarodtunk a filmtől.
Ja, még csak annyit szúrnék ide, hogy az a tanulmány, amire folyamatosan hivatkozok, abban még az is benne van, hogy végeztek vizsgálatokat a kinél van jobb helyen a gyerek címen, szóval hogy apa főfelügyelet, anya főfelügyelet, és hogy azt találták, bár ez egy nagyon-nagyon ideál, tipikus dolog, hogy osztott felügyeletre van szükség, vagy hogy abban a legjobb a megoldás, viszont ehhez az is kell, hogy a két életstílus ne térjen el kritikusan, tehát hogy ne kelljen mindig egy új házi rendet minden héten megtanulni a gyereknek, és akkor egyik héten itt, másik héten ott. Ugye elvileg ezt tartják így a mostani gondolkodók így a legjobbnak, és amit még ide szúrnék, ha már az ideák felkerültek, hogy ez a film nagyon-nagyon ideális helyzetet állít elénk, még akkor is, hogyha szörnyű dolgok történnek. Tehát, hogy itt nagyon érzelmileg nagyon-nagyon intelligens emberekről van szó, tehát az, amit valami suli igazgatóval beszélnek az elvált szülők, és hogy ott Ed Harris megvédi a feleségét, és elmagyarázza, hogy ő miért agresszív, hát mintha egy családterápiás tankönyvből olvasta volna fel, szóval ez nagyon ideál, de ennek ellenére szerintem ez egy ilyen jó útmutató, lehet, hogy lehet ezt jól csinálni, és hogy hogyan függ össze az előző tematikáinkkal, vagy az előző filmekkel, amiről beszéltünk, hogy a mozaik család is akkor működik jól, hogyha az emberek közötti párkapcsolat az jól működik. Tehát ez az egyik alapvetése, hogy a két szülő nem lehet riválisa egymásnak, mert akkor a gyerek egy csatatér közepén fogja érezni magát, és folyamatosan ilyen lojalitás szorongása lesz. És hogy ez a film tök jól mutatja, hogy itt vannak nézeteltérések a szülők között, meg nyilvánvalóan egy nagy feszültség az, hogy ez a válás megtörtént, de ennek ellenére tisztelettel bánnak egymással, megadják a másik igazát, tudnak bocsánatot kérni, meg ilyesmi, és ez tök jó, vagy tök jó ezt látni.
Jó, igen. És akkor én vissza, és áttérnek akkor a másik reakciómra, ami még elsikkadt itt a kollektív.
15 perccel.
Igen, de végül ez két jó, téma igen, szerintem igen. Így működik. És hogy akkor tényleg a kollektív érdekekre térjünk vissza, meg a család és a kollektívség viszonyára. És itt elhangzott már az ideál, a tipikus és a deszakralizálás szó, de az én kedvenc szó, Jung még nem hangzott el. Kimondom, bár nem kapcsolódik ide, de csak én akartam. Egy másik pszichológus szeretnék.
De szerintem csak... amúgy Ed Harris egy kicsit hasonlít Jungra.
Tudod, a suli igazgatót szerintem Jung feleségéről mintázták.
Gyönyörű, bárcsak akkor nagyon tetszett.
Jobb lett volna ez ugye? A film.
Hát igen, de nem, egy másik pszichológus, Hill, Rogers és Duval, ők csináltak családi életciklus modelleket. A lényeg az, hogy a család igazából úgy kell elképzelni, hogy ilyen életciklusokon megy keresztül, akárcsak az ember személyiség fejlődése, a család mint rendszer is fejlődik. És hogy kifejezetten kritikus krízis pillanatokban tud fejlődni igazán a család, és hogy minden krízis pillanat nyilván ott lehetja a potenciált abból, hogy nagyon meggyengül, vagy nagyon megerősödik a család. És hogy ezért van az, hogy az első gyerek után van a legtöbb válás általában, viszont első gyerek után meg az egy bejósolt tényezőjönnek is, hogyha túléled, akkor hosszabb túléled, úgymond a hosszú házasságnak nézhetsz elébe. És hogy pont ez az a lényeg, hogy a család életében egy hatalmas krízis az első gyerek, hiszen ez az a pillanat, amikor igazából a párkapcsolat és az élettársaság tényleg családdá alakul. És hogy több ilyen krízis is van, és egy másik olyan krízis például, amikor történik például a fészekből kimenés, meg hasonlók, de hogy például mondjuk egy válás is kifejezetten egy ilyen krízis lehet. És hogy amit én akartam ezzel kapcsolatban mondani, és a kollektív érdekekre vonatkoztatni, hogy egy ilyen krízisben mindig is tudatosítania kell az embernek az ígéretét, amit ez az egész családdá válás tartalmazott. Akár implicit, akár explicit módon, hogyha ezt kimondta. És ez az ígéret már pedig le lett helyezve, és az, hogy kitartunk egymás mellett, jóban, rosszban, bajban, vészben. És hogy ez a film azért is tényleg nem ideáltipikus képviselője ennek a problémának, mert hogy itt két krízis van egyszerre. Mert hogy itt bejön az egyik krízis, az anyuka betegsége krízis, és bejön a válás, és az azutáni, nem is a válás, ez már inkább a rivalizás krízis. És hogy ezt igazából már te elmondtad, csak hogy visszahozzam a témát, felelevenítsem, hogy igazából itt tényleg két megoldatlan, megoldható krízis fut egymás mellett, és hogy igazából egyikre se tudunk igazán, vagy nem is tudom, egyikből következik a másiknak a megoldása, de hogy tényleg ez legtöbb esetben azért nem így zajlik, vagy nem tudom.
Hát az biztos, hogy nem így, és talán úgy szerencsésebb, vagy jobb lett volna a film, hogyha ezt a anyahalál... Tehát talán úgy szerencsésebb, vagy jobb lett volna a film, hogyha magát a rákos szálat azt kihagyják belőle, mert szerintem ezt meg lehet csinálni, vagy én azt gondolom, vagy nagyon remélem, hogy meg lehet ezt csinálni egy ilyen nagy krízis helyzet nélkül is, hogy ráébredünk arra, hogy mi számunkra a fontos, a gyerekek a fontosak, ezért össze kell dolgoznunk, és ki kell építeni a jó kapcsolatot, és ezért dolgozni kell. Szóval szerintem ezt így lehet, hogy jobban meg lehetett volna csinálni, mert a rák az inkább gyengítette ezt a filmet, mint erősítette.
Teljesen egyetértek, én is úgy gondolom, hogy ugye Jackie egy hatalmas személyiségfejlődésen megy keresztül, ahogy folyamatosan egyre inkább háttérbe kerülnek az ön érdekei, ahogy a háttérre beszorul a rivalizálása, a féltékenysége, és utána a rossz indulata is, és átveszi a helyét egy ilyen kooperáció a két anyakarakter között, és ez a fajta művelet, ez gyönyörű. Ez nagyon gyönyörű és példaértékű, és ezt meg kéne tudni úgy is csinálni, hogy nem lebeg a szemed előtt a halálfélelem. Hogyha a halálfélelem tudja ezt csak kihajtani belőlünk, akkor ez egy nagyon szomorú dolog, és talán ez egy ilyen hollywoodi fogás volt, hogy még szomorúbbá és még drámaibbá tegye ezt a filmet, és ez egy picit beárnyékolja ezt, pedig ez egy tipikusan olyan film, amivel édesanyámmal karácsonykor a heverőn ülve, nem tudom, zokogtunk egymás vállán, mert hogy ez egy ilyen igazi női energiákkal teli, családi, sírós, érzelmileg nagyon felkavaró történet, és vannak benne nagyon jó üzenetek, vannak benne nagyon jó megoldások, csak azt kellene tudni belőle kivonni, hogy ehhez nem kell a halálfélelem, hogy ezt meglépjük. És a gyerekek érdeke, a család kollektív érdeke az, hogy összedolgozzanak ezek a felek intelligensen, ha már ennyire intelligensek, és anélkül dolgozzanak együtt, és anélkül tudjanak egy jó családi közeget megteremteni a gyerekeik számára, hogy ebbe bele kelljen őket lökni, vagy hogy valami rákényszerítse őket kívülre.
Abszolút, egyetértek. Tényleg nagyon kár, hogy a film elvitte ezt a témát egy másik irányba, és szerintem nagyon-nagyon megható a film ebből a szempontból is, csak hogy igazából az a tartalom, amit mondjuk a címmel is akartak sugallni, az úgy elveszik ebből a szempontból, mert nyilvánvaló, hogyha valaki rákos, és mondjuk olyan következményekkel számol, hogy adott esetben elhalálozhat, akkor azért nagyon felül tudja írni azt, hogy milyen legyen a kapcsolat azzal a személlyel, aki ténylegesen nevelni fogja a gyerekeit a jövőben. Akkor tényleg fölösleges ezt a csatározást, ezt a harcot folytatni, hiszen nekem is az a legjobb, hogyha biztos kezekben tudhatom az utódaimat, annak ellenére, hogy én eltávozom. És hogy ez így egy ilyen, kicsit olyan, mint a Homárban, hogy bele vagy kényszerítve egy helyzetbe, ami persze úgy nézőpontokat világíthat meg, de én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit hoz ki a film alkotója egy olyan helyzetben, amikor nincs ez a külső szorító tényező. Mert nagyon nehéz intelligensen viselkedni egy ilyen háborús helyzetben, amikor minden fél azt gondolja, hogy neki igaza van, mert hogy a másik fél elhanyagolta, vagy megcsalta, vagy engem illet a gyerek, vagy hogy nekem nem adtad meg azt, amit az új nőnek megadsz, vagy fordítva, és hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kéne, és szerintem jó lenne egy film, ami ezekre megpróbál választ, vagy iránymutatást adni, és ez a film ebből a szempontból szerintem nem adott iránymutatást.
Amúgy gyönyörű még ehhez kapcsolódóan a filmben, amikor a két nő beszélget, és így elhangzik a mondat, hogy enyém volt a múlt, vagy hogy a tiéd volt a múlt, és hogy enyém meg a jövő, és hogy igazából mind a kettő nagyon szorong, az egyik attól szorong nagyon, hogy az esküvőjén majd ott lesz a gyereknek, és hogy a mostanya, és hogy azt fogja mondani, hogy bárcsak az édesanyám lenne ott. És a másik pedig attól szorong, hogy így egyszer majd már így nem gondolnak rá az édesanyjára már, mint hanem csak a mostanya lesz. És ez gyönyörű, hogy ez a két szorongás mennyire összehasonlítható, mennyire inverz, de mennyire egymásba folyó, és hogy ezt így ki tudják mondani, le tudják rakni, szóval ez tényleg szavak nincsenek olyan szépen, van megfogalmazva, nagyon költői.
Én csak annyit még így bedobnék így kérdésként felétek, hogy szerintetek mi van abban a helyzetben, amikor mondjuk az új nő nem szeretné azokat a gyerekeket egyáltalán?
Szerintem ezt elsősorban a párkapcsolati partnerrel kell lekommunikálni, és én most, hát de lesz ítélkezés, de hogyha lezajlik egy ilyen párbeszéd, és mondjuk tehát hétvégi apuka valaki, vagy osztott apukaságban van, és akkor azt mondja az új partner, hogy ő nem akarja a gyerekeket, ez elvileg egy nagyon létező dolog, hogy ezért mondanak nemet egy párkapcsolatra, akkor viszont ott mérlegre kell tenni a dolgokat, és meg kell mérni, hogy most a gyerekek vagy a párkapcsolati partner a fontosak. Szerintem egyértelmű a döntés, igen, de nem biztos, hogy ez mindenkinek annyira egyértelmű.
Igen. Hát ha nem egyértelmű, akkor valószínűleg nem kellett volna a gyerekeket csinálni, én úgy gondolom. Szóval, hogy akkor az már nagyon megkérdőjeleződik a motiváció a gyerekvállalása, hogy az ott miért történt meg, és hogy most mennyire vagy arra felkészülve, mennyire van jogod a gyereknevelésre. Igen, egyébként még azt akartam mondani, hogy Jackie-vel kapcsolatban még azt meg akarom neki adni, hogy oké, hogy a halálfélelem sarkalta arra, hogy megkösse ezt a szerződést az új nővel, de hogy az a fajta ilyen lemondás, meg ez a, ugye van ez az időskori krízis, ugye mondjuk Erikson modelljében, hogy meg kell tudnod ítélni, hogy már a kompetenciáid, azok elmúltak, szóval hogy megöregedtél és te lettél az ápolt fél, te vagy az, aki már nem tudod ugyanazt megtenni, amit fiatal, kompetens korodban, és ez Jackie nagyon szépen átéli, még bőven a felnőtt korában, még a középkorában ezt meg tudja élni, hogy igen, én most ezt nem fogom tudni tovább csinálni, és át kell adnom a stafétát. És ez a fajta döntés, ez egy iszonyatosan érett döntés, egy nagyon komoly személyiség komplexitást feltételez. Azt, ezt meg tudom tenni, hátrébb tudok lépni, azt tudom mondani, hogy ezt már nekem nem fog menni. Kénytelen vagyok átadni a stafétát valaki másnak.
Igen, és abszolút szép, hogy mi mozdítja őket, hogy mi a negyik nagy katalizátor, amikor beszél, és elkezdenek tanácsot adni a két anya karakter, tanácsokat ad, hogy hogyan fiúzzon a lány, és hogy igazából ebből jön a lépcsőkön keresztül a végső konfrontáció, és hogy ez tök izgalmas, hogy az egyik azt mondja például, ugye kicsit lehet a karakterek személyiségére is következni, elképzeled, hogy ő hogyan fiúzott, tehát egy Jackie azt ajánlja, hogy így, hát ne menj oda hozzá, utasítsd vissza, nem is utasítsd vissza, hanem egyszerűen csak ne menj oda,
nézz
át rajta, tegye, igen, ez az. És a másik nő pedig ő már abszolút az ilyen, hát ő egy modellfotós amúgy, ezt kell tudni, ez az ostohanya, és hogy ő meg azt javasolja, hogy így, hát mondj, legyél ilyen, te, nekem nem kell lesz, nekem a fiúm, ez egy gimnazista, tehát egy demozzat, hogy te így sokkal, sokkal dominánsabb vagy, vagy igen, legyél domináns igazából, hazudj is akár, mert egy ki is kéri a lány, hogy de nekem nincs ilyen gimnis csávom. Mi szerint nincs, hát
csinálunk.
Hát azért tudta látod a Julia Roberts megszerezni az Ed Harris, mert ő ennyivel jobban kezelte, mint a Susan Sarandon.
És pont, és azt szerintem, és ebben benne van a paradigmaváltás is egy kicsit, hogy az egyik az a, még az a, az öregebb az az ilyen úrhölgyi távolságtartás, és most meg már ez a modernői kezdeményezős demózom az én szabadságom, és hogy jobb pár tudok találni, mint te. De igazából rád vágyom.
Hát aktív fel vagyok a párkapcsolat kialakításában. Abszolút. Ez egy tök fontos dolog, igen. És ez nem rosszabb, mint a másik.
Nem.
Ez egy nagyon-nagyon lényeges tanulság, ráadásul egyébként még azon gondolkodtam, hogy minthogyha mondta volna a férfi Luke az új feleségének, hogy vagy igen, hogy a Jackie-vel ők anno úgy jöttek össze, hogy együtt éltek, aztán valahogy így logikusnak tűnt a házasság. Tehát ez egy ilyen mérsékelt szerelem, inkább filia, inkább a közös érdeklődés, inkább a közös egyetemi közeg, inkább az együttélés, a közelség az, ami kialakította az ő kapcsolatukat, és egyértelműen Eros volt az, ami az új nő. És köztek.
És úgy tűnik,
ez pont fura, mert én mindig azt gondolom, hogy ami a filiából alakul, az sokkal tartósabb, mint ami az Eroszból.
Én is ezt gondolom, de ugyanakkor tagadhatatlan, hogy kell az Erosz is. Tehát, hogy attól még, hogy így mondjuk ezt mindig, hogy hát az Erosz az abban jó, hogy így megkapd, és aztán a megtartás az a filia, de hogy mégis kell az Erosz is, még a megtartás abszolút. Után is. Tehát azért kellenek az Erosz.
Önmagában csak barátság, és hogyha igen, csak barátság, igen. Akkor az nem elég igen, ahhoz, igen. Hogy együtt élj valakivel egy életen át.
A Keserűmészben, Nigel és Fiona.
Elfelejtettem a nevét a Sex és New Yorkban. Margaret, nem Margaret.
Kerry-re gondolsz, vagy?
Nem, Samantha, nem? Miranda.
Tehát ott is az a helyzet, hogy ott az Erosz haldoklott, és hogy az megölte a kapcsolatukat. Igen.
Jó, szerintem kiveséztük ezt a filmet. Azt szeretném kérni, hogy pontozzuk le, utána pedig lezárjuk így a nagyban is a tematikát.
Ez egy nagyon ideát mutat be, vagy nagyon-nagyon intelligens és pszichológiailag is edukált emberek cselekményét látjuk a filmen, úgyhogy ez nekem egy kicsit levesz, hogy kevésbé volt életszagú, de nagyon-nagyon megható volt, és nagyon ilyen siratós volt, úgyhogy én egy ilyen 6 pontot adnék rá, és egyébként karácsonykor, hogyha valaki szeretne sírni egyet, akkor az biztos, hogy működik.
Egyetértek, nekem is ez az ilyen édesanyámmal együtt megéljük a anya-lánya kapcsolatunkat filmünk. Nyilván nem egy nagyon-nagyon komplex művészfilmről van szó, tényleg nagyon idealizált karakterekkel, ráadásul ilyen hollywoodi mesterkért drámával, de nekem ez a film sokat mond el arról, hogy milyen, hogy egy válás után is van élet, és hogy utána is lehet jól működni. És szerintem ez a mai világban, ahol egyre több a mozaik család, ahol most elkezdtünk afelé működni, hogy házasságon kívül születnek a gyerekeknek majdnem a fele, ebben a világban ezt meg kell tanulnunk kezelni. És éppen ezért a nagyon fontos üzenete miatt nekem ez a film fontos. Több minden ugye levesz belőle, úgyhogy én egy 6-ost adnék.
Én is csatlakozom szerintem ez a pontszámhoz, úgyhogy én is egy 6-ost adnék ezzel kapcsolatban. Szerintem az egy jó film arra, hogyha intelligens emberek vannak, és úgy állnak a kérdéskörhöz, hogy a gyerekek érdekét helyezik az előtérbe, akkor így kell ehhez a dologhoz viszonyulni. Én azt gondolom, hogy ha van egy jó tradicionális család, és egy jó mozaik család, akkor még mindig a tradicionális család a jobb. Én ennek vagyok a híve. Viszont ha van egy rossz tradicionális család és egy jó mozaik család, akkor lehet, hogy érdemes a másikat választani.
Én abszolút nem akarom megbontani a sormintát, ez tényleg egy hatos film, szerintem tök pontosan be lehet lőni. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, kis easter egg, hogy ezzel a filmmel Chris Columbus lett a legtöbbet megnézett rendezőnk a vágatlan verzióban, ugyanis a 200 éves ember, a reszkesetek betörők, és ez a film is tőle származott, úgyhogy egészen sok Chris Columbus látunk így együtt. És én nagyjából akkor, tehát ez nekem is egy hatos. Még megkérdezlek, Csoki, hogy esetleg szeretnél egy nagy lezáró gondolatot, vagy így valamilyen ívet adni ennek az egésznek?
Amit én így lezárásnak így el tudok képzelni, az az, hogy ne gondoljuk azt önmagunkról, hogy a saját viselkedésünk és a saját preferenciáink nem befolyásolják az egész életünkben a párkapcsolatainkat, illetve a családi életünket. Képzeljünk el magunknak szerintem egy olyan modellt, amiben együtt tudunk élni más emberekkel, amit el tudunk képzelni egy életen keresztül, és próbáljuk meg ezekhez a megfelelő döntéseket meghozni. Szerintem ez a 4 film erről beszélt, ezekről a döntésekről, ezekről a működésekről, hogyha intelligensen választunk magunknak partnert, ha megtaláljuk magunknak a megfelelő szexuális stratégiát, amiben jól érezzük magunkat, akkor utána egy olyan családot tudunk kiépíteni, ami működni fog, és amiben mindenki boldog lehet.
Ez gyönyörű.
Ámen.
Ámen.
Legyen így.
Akkor ez szerintem egy csodálatos végszó. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket. Ez volt 4 héten át 4 film a párkapcsolat, szexualitás, család témakört körbejárva. Köszönjük Csokinak, hogy eljött a stúdióba.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
És legközelebb jövő héten találkozunk, egy új tematikába vágunk vele, ami a harmadik típusú találkozásokat járja körbe. Sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedit.